Ez a három alap
tulajdonság.
Azért beszélek ilyen sokat erről a három alap birkáról. Ez bennünk van ám felnőttként is. Bennünk van. Bennünk van. Az asszony vasárnap ha klofolja a húst, akkor ezt a fajta formát teszi. Ezt. Egyszer vasárnap emlékszem rá, lányom még kicsi volt, feleségem éppen készítette a ebédnek való húst, a rántott húst, klofolta, beszóltunk neki, hogy lemegyünk, amíg ő főz, a térre játszani egymást. Hát feleségem az úgy leteremtett bennünket, de úgy, hogy csodát, méregbe hozta magát. Miközben klofol, a férfi ember összes rossz tulajdonsága eszébe jut. És csak fölöslegesen macerál, engem is, csinálj, úgy megy igazán. Aztán lányommal gyorsan sarkon fordultunk, aztán oda kellett nyúlni neki a tűzhelyre, mert ott volt a rántás, azt meg kellett keverni. Azt pedig így keveri a lösszön. Mind. Fészket formál, futott utánunk. De mi már valahol messze voltunk, hogy elnézést kérjen, hogy a vasárnap annak alkalma, hogy együtt van a család, és ő ezt az alkalmat is arra használja, hogy leteremtenek. És mikor van gombóc állapotban lösszön? Amikor kóstolja az ételt, minden asszony révül, akkor hiába szól hozzá az ember, kétszer, háromszor, négyszer szólni kell, mire oda figyel, jó? Igen. Ha jó az étel, akkor angyali kényességbe révül, ha rossz az étel, akkor egyetlen pintorjává. A mindennapokban kiki megkeresheti magának ezt a három alaptulajdonságot. Valahányunkban benne munkát használjuk. Na, ezek után kérem az első képet, mert most már egy gyerekvezet is szeretnék mutatni. Itt van ezeket a kirka formákra, tehát becsüljük meg, minden rajznak megvan a maga története. Nyíregyházán készítette egy kisfiú. Az előzménye ennek a kirkaformának az, hogy óvó néni kupán verte. Azért verte kupán, mert ötször vagy hatszor szólt, és hiába szólt, a gyerek nem fogadott szót, elment a türelmet, óvó néninek kupán verte gyereket. A kisfiú leült az asztalához, fogta a vörös krétát, és azzal ezt firkált, aztán fogta a kéket, még tovább ezt az indulatot firkálta, a színek is nagyon fontosak. A kék és a vörös hihetetlen távol áll egymástól. Óriási feszültséget teremt. Az indulatos gyerekek, főleg fiúgyerekek, szeretnek kékkel és vörössel rajzolni. Nem kell bántani ezért őket, mert a törzsi indulatot ki tudja magából rajzolni. De óvó néni megbánta azt, hogy kupán vett ezt a fiút, talán fél attól, hogy szól a szüleinek, és előfordult már, hogy a szülő megvárta óvó néni a kapuban, nem azért, hogy megdicsérje. Oda ment a kisfiúhoz, rátette a kezét a fiú fejére. A kisfiú, miközben ez történt, fölvette egy zöld színest, és azzal fészket firkált. Ezzel még a mérge nem párolgott el. Mikor óvó néni elment, akkor különböző színeseket, meg a feketét is fölvett a tessék nézni. És abból húzott egy kis vonalat. Ez. Először nagyobb vonal. Így. Ez a megnyugvás állapota. Ebből így kijött még a méreg. Megilletette, megint összent egyet. Megilletette, megint összent egyet. Tessék megvenni, hányat kellett neki így összenteni, még a méreg eltárgolódott belőle. Aztán a végén már vannak olyan pontok, amiből már csak egy kicsi méreg jön ki, sőt olyan pontokat rajzolt, amit már egyáltalán nem jött ki a méreg. A gyerek, a kisgyerek ha hagyjuk, türelmünk van hozzá, föl tudja dolgozni ezekkel a tilkaformákkal azt a hatást, ami rossz számára. A rajznak az egyik szerepe ez. Hatás ér bennünket, nekem megvannak az eszközeim, és ezt a hatást én semlegesíteni tudom. A felnőttnél is ez lenne a rajznak a szerepe. A régiségben 100 felnőtt közül 100 tette nem a rajzot, a nő hímzett vagy sző, a férfi pedig faragott. Mondom, a férfi pedig faragott. Ma a felnőtt lakosságnak 7, azaz 7%-a teszi ezt a vizuális munkát. A többi már csömöt kapott, már az iskolákat csömöt kapott. Menjünk tovább egyen. És itt van egy rajz, ez egy öreged kislánynak a rajza. 5,5 éves volt, amikor szülei óvodába adták. Gondolták, hogy szokjon a gyerektársasághoz. Olyan kislány, aki elkényeztet. Nem csak, hogy a szülőknek egyetlen egy magzata, hanem mind a két öreg szülőpárnak egyetlen egy unokája. Most ilyen gyerek az annyira elkényeztetett, de annyira, hogy azt már nem is lehet minősíteni. Óvodába került, és az óvodába neki, hát a tizedét nem lehetett megtenni, amit otthon megtehetett, vagy az öreg szülők jelenlétében megtehetett. Úgy érezte, hogy nagy gondban az óvodába. Sírva ment haza rendszerint, és általában ilyen rajzokat vitt, vagy 10-12 alkalommal csupa ilyen rajzot vitt haza. Anya faggatta őt, édesanyja, hogy mi akar az lenni. Mert a felnőtt mindig arra kíváncsi, hogy mit rajzoltál. Autót rajzoltál, nagypapát rajzoltál, hogy mit rajzoltál. Állandóan mit ábrázol, mit áll, semmi. A gyerek nem akar ábrázolni. A gyerek a lelke térképét adja, és ehhez neki megvannak a vele született képei, amiket ősképnek nevezünk. Nem aszeráljuk a gyereket azzal, hogy mit ábrázol. Szóval mondta, hogy ez a sárkány. Ez a sárkány, amelyik meg akarja fújtani a királylányt. A királylány itt van, hát mindenki látja. Ez is általános figura a világi minden táján rajzolják. A gyerekek ott, ahol királyról nem is hallott. Ezt a koronás nő alakot, a szentséges anyasága. Szóval az a sárkány a királylányt meg akarja folytani, de a királylány nem engedi. Királylány segítségül hívja a virág. És ők ketten legyőzik a sárkányt. A sárkány szétszakad, tessék nézni, kisüt a királylány fölött a nap, és a sárkány leszúr. Amikor 20-szor is ugyanezt mesélt el a gyerek, és lényegét tekintve ugyanilyen rajzot vitt, akkor már félt az anya, hogy valami gond van a gyerekkel. Megkérdezte akkor először, hogy ki az a sárkány. Előbb is megkérdezhette volna, Ovó néni. Hát ki lenne ez a sárkány? Ovó néni nagyon erős, mert ez a kicsi bor, kicsi karika, ez a mag, ez a szűz, ez a legerősebb, ez a summázata valaminek, nagyon erős. Hatalmasan erős Ovó néni, és ráadásul Ovó néni ilyen guvancot teremt az ő lelkébe, az ő kicsi életébe. De erős a királylány is, az ő lelke közepe. Tessék megnézni, kutya harapás szőrivel. Ugyanezek a pontok jelennek meg a koronán, az új végeken mit mondott a kislány? Hogy segít neki a virág. A virág is ezekkel a pontokkal segít, és legyőzik. A sárkányt, azaz, fölül tud emelkedni a rossz érzésnek a gyerek. 20-24 ilyen rajzot készített, aztán abban maradt ez a rajz. Pedig a gyerek nem Ovó nénire haragudott, félreértés nem sűr. A gyereknek szokatlan volt az a helyzet, hogy neki alkalmazkodni kell a többi gyerekhez, hogy az óvodában másfajta rend van, mint amit ő otthon megszokott. A rajzolás ebben az esetben is lehetőségét adta onnan, hogy valamilyen helyzetből ő kikerüljön, valamilyen rossz helyzet fölé tudjon emelkedni. Egyebek között ezért nem szabad témát adni a gyereknek. 7 éves korig semmi. A régiségben 7 éves korig a kisgyerek polgárcsaládban, csak úgy, mint a paraszti családban, semmilyen feladatot nem kapott, semmilyen feladatot. Hagyták, hogy játsszék. A játék óriási dolog, a játéknál nagyobb cselekvési mód nincsen. A játék szentség. A gyerek nem fölösen játszik, a gyerek azért játszik a rajzban is, mert meg akar erősödni. Mert a fegyvereit próbálgatja. Igen, a fegyvereit próbálgatja, azok a fegyvereket, amelyeket kapott. Ugyanilyen szerepe van a népmesének. Ne bántsuk a gyereket, ha ugyanolyan rajzot tesz, 10-szer, 15-ször. Semmi gond nincs vele. Amíg ezt tudja csinálni. Valami macerálja őt, valami bántja a lelke közepén, és túl akar lenni azon a bántáson. Amikor túl lesz azon a bántáson, már többet nem fogja azt rajzolni. A mesének, a magyar népmesének ugyanilyen szerepe van. Emlékszem rá, én nagyon szerettem lányomnak mesét mondani. Csuda dolog a magyar népmese. Egyébként nem csak gyerekeknek íródott, sőt elsősorban nem gyereknek íródott. Magyar népmese ősképi, a világ modellezése. Az a fajta modellezés, ahogy ezt a mi népmeseink teszik, az soha nem megy ki a világból. Soha. Az a fajta tudás, ami tudósaink tesznek le az asztalra, ami arra alkalom, ezt most már pontosan tudjuk és érezzük is, hogy tönkretegye életlehetőségünket, az a fajta tudás az úgy fél évszázadonként, vagy évtizedekként alaposan megváltozik. A mese soha nem, soha ősbölcsesség. Istentől kapott tudás. Ki a szerzője mesének? Ki? Ki? Van-e szerzője? Van egy pökhendi ember, aki odáll, hogy én ezt írtam? Nincsen. Ezért egy 3 éves gyerek is, egy 4 éves gyerek is megért egy hosszú mesét, én tudom, megérti, úgyhogy megérzi. Hiszen azok a képek, amelyek a mesében vannak, azok a képek benne vannak. És ha azok a képek összekuszálódtak, mert rossz körülmények között él a gyerek, akkor vonzza a mesét. Szóval egy hosszú mesét választottam ki. Ilyes Gyula gyűjtött ezt a mesét, emlékszem rá. Első este szívesen mondtam neki, mesét ne olvassunk a gyereknek, mert oda néz a könyvre, hol van az, amit olvasunk belőle. A gyerek szereti, ha szembenézek vele. Szereti. A gyerek akkor benne van a mesébe, én is, meg ő is. Néha kiszól a meséből, hogy apa, ugye te vagy az öreg király. Kiszól a meséből, ő éli akkor a mesét, éli, éli, éli. Csodálatos kaland minden mese. A lélek meszeljén. Egy egészen más természetű világba Isten tengerén. Másodszor is elmondtam még nekem mesét, mert második este ugyanaz kérte, de amikor a harmadik este is ragaszkodott ahhoz a meséhez, akkor én már nagyon mondtam. Próbáltam rövidíteni. Kihagytam belőle részeket. Szó se lehetett róla. Szó se lehetett róla. Ragaszkodott hozzá, hogy apa, te most azt kihagytad, hogy. Igen. A gyereknél is az van, tessék megfigyelni, és nem kell miatta bántani, hogy néha ugyanahhoz a meséhez ragaszkodik, hosszú időn keresztül. Akkor legyen nekem türelmem ugyanazt a mesét hosszú időn keresztül mondani, mert addig kéri, amíg a lelke nem rendeződik. Azt kell nekünk megéreznünk felnőtteknek, hogy a gyerek lelke csodálatosan rendezett világmindenség. Az ember nem csak része, egésze is a teremtett világnak, kisgyereknél különösen így van. És ha a gyerek rossz körülmények közé kerül, akkor ez a rendezettség ez szétmegy. Innen van a baja, a sírása. Innen van az, hogy lelki beteg lesz. Innen van az, hogy idegbeteg lesz. Innen van az, hogy előbb-utóbb a testben is jelentkeznek ezek a betegségek. És ha én hagyom rajzolni, akkor ő fölé tud kerülni. Ha én magyar népmesét adok neki, ha én nem teszem a szerencsétlen televízió függőt, akkor meggyógyul, mert ott a gyógyítás eszköze a rajzban, és ott a gyógyítás eszköze mesél. Rendbe jön a világmindenség. A rajzzal is rendbe jön a benne lévő eredendő világkép, és a mesél. Menjünk tovább ugye. Az a rajz, amit látni fognak, ez egy 78 esztendős pécsi lánynak a rajza. Nem tudom, hogy lánynak nevezzem-e, nem ment férhez. Azért mondom, hogy nem tudom, hogy lánynak nevezzem-e, mert amikor Pécset földulták a fölszabadítól, a mai napig az iskolában gyerekeinknek azt tanítják, hogy bennünket fölszabadítottak. Bennünket leigáztak. Megaláztak, bemocskoltak és kifosztottak. Mondom, leigáztak, bemocskoltak és kifosztottak és megaláztak. Egyebek között ennek köszönhető, hogy nemzetről hát már alig lehet beszélni. Az anyaország nem lenne meg ott Erdélyben, vagy Kárpátalján, ahol még megvan, akkor már nemzetről nem is tudnánk beszélni. Iszonyú károkat tettek, és a kárterés az folyamatos. 15 éves a kislány, 4 vagy 5 szovjet katona megerőszakolja. Mondom, 4 vagy 5 szovjet katona megerőszakolja. Nem volt egyedi eset. Én akkor 14 esztendős voltam, és tudom, hogy anyámnak, unokatestvéreimnek, akik ekkora kicsi lányok voltak, hogy kellett bujkálni, és hogy kellett őket maszkírozni. Mert a szovjet katona, az neki ment a kecskének is, az mi rastott. Elvették a szükség. Ebbe belezavarodott, és nem az egyetlen eset. És ilyet nem lehet kárt éríteni. Megbolondult, megzavarodott, de csöndes bolond lett előbe. Otthon élt édesanyjával, most édesanyja már régen meghalt, a nővérénél van, ellát házi munkákat. Szóval bizonyos munkák elvégzésére teljesen alkalmas. És naponta rajzol legalább 3 ilyen rajzot. Óvodáskorú gyerekek rajzolnak ilyen. Ő visszaálmodja magát apakorban, amikor még szűz volt. Ő varázsolja az elorzott szűzségét. Tessék megnézni. Tündér királynőt, aki ott van a falangjában, általános képe ez a lányrajzoknak. Tessék megnézni, hogy a növények, tündér, királynő, vakhelye, minden, minden. Ott a karácsony, a fönt osztalon, minden tele van pöttyel. A pötty a szűzség. Mondom, a szűzség. Ez nem felnőtt által kitalált világ. Ez a felnőtt által megtalálható. Ezek a formák varázsló formák. A gyerek nagyon szeret varázsolni, hatalmasan szeret varázsolni, és ezzel az eredendő varázsló kedvel él vissza Harry Potter, ami divat lett a gyerekek között. Mocskos fekete mágia, mondom, mocskos fekete mágia. Menjünk tovább egy. Felelősek vagyunk ám ezért a világért. Csiga. Mind a két nemű gyerek szereti a csigát, ha óvónéni nem utáltatja meg az élőlényeket vele, vagy a szülők nem utáltatják meg. Hogy lehet egy gyerekkel megutáltatni az élőlényeket egy óvodás gyerekkel? Úgyhogy mennek kirándulni. Valós történetet mesélek. Óvónéni levesz egy bogarat egy virágról, és elkezdi magyarázni, hogy a bogárnak ez a lába, ez a pikkelye szárnya, ez a csápja. Két-három gyerek figyeli, egy harmadik gyerek, vagy egy negyedik gyerek pedig ugyanezt a bogarat leveszi a virágról, és tapossa össze a lábát. Iszonyú. A gyereket egyáltalán nem érdekli, hogy pikkelye szárnya van annak a bogárnak, vagy nincs pikkelye szárnya. Különben is a bogár nem létezik külön. Különben is 7 éves korig minden kisgyerek az osztatlan szentidő birtokán egy osztatlan téri világban él. Ahol minden mindennel összefügg, ahol nem részek vannak, egy nagy élő egész van. És az az élő egész állandóan nyüzsög, mozog, mindig más alakot vesz föl. Mozi van a világban. Isten hatalmas mozi. Ne tessék kivenni belőle már egy bogarat. Én nem így akarom megismerni a világ. Ennél sokkal jobb módszer, ha gombos tűvel leszúrják a lepkét, vagy valamelyik bogarat, és úgy látja meg a gyerek. A városi gyerek, és az ilyen módon, frené módszerrel idomított gyereknek, ez a francia frené módszerhez tartozik, megutálja az élet. Megutálja, egyébként szeret. Szerető gyereknek nincs iszonyan kígyótó például. Nem iszonyodik a póktól. Kezébe veszi a békát. A gyerekkorunkban, amikor őriztünk, nem hogy kezünkbe vettük a békát, megsütöttük a békacombját és megettük, mert igen jó ízű volt a békacomb egyenek között. A gyerek nagyon szereti a csigát. Erre kettős oka van. Az egyik oka az, hogy a Jóisten ígért neki egy világot. És ebben a világban van a száka, ebben a világban van a pészek, és ebben a világban ott van a tölgy. És a csiga mind a hármat képvisel. A háza az fészek, amikor kidugja a tapogatóját a fejéből, az száka, és annak a végén megjelenik a tölgy. Uram atyám, valamit ígértek nekem. Nem tanulja a gyerek a világ minden táján ezt a három alappirkát, aztán nincs több. Ennyi van. Ha valaki ismeri az egyenes szakaszt, ismeri a görbevonalat, ismeri a foltot, minden összetett rajzot meg tud valósítani. Nincs több alapforma. És van egy létező, mind a hármat képviseli, döbben. Szerelmes a csigába minden gyerek. Nem véletlen van, számos változata a csigacsalogató. Nem véletlen van. Ráadásul ez a szemtelen csiga, aki ilyenféle módon képviseli a három alaptulajdonságot, ez még lassú is. Hát ahhoz, hogy egy csiga innen ide másszon, ahhoz neki egy óra kell, ha nem több. A kisgyerek szereti a lassú mozgást. A kisgyerek szereti, ha anya komótosan tesz valamit. Ha apa komótosan tesz valamit. Dolgozni, csak csöndben szép, ahogy a csillag megy az égen. Úgy érdemes. Erre van hiteles. Hatalmas csöndje van a komótosságnak. Nem a lustaságnak, a komótosságnak. Minden kisgyerek szereti a teknős békát. Szereti a végtelen csöndjét, lassúságnak. Minden kisgyerek szereti a katicabogarat, azért is, mert tele van pöttye. Hogy pedig a gyermek, a szűz, a mag. Azért is, mert a katicabogár, ha nem röpül, innen az embernek a tenyere egyik dombjáról, a tenyere másik dombjára igen lassan mászik át. Ez a csiga. Sárg. Hány esetben előfordul, és most egy másik vonatkozása a rajznak. Hány esetben előfordul az, hogy szülő vagy óvónéni jön, hogy tanár úr, nézze meg ezt a csigát, ez már majdnem olyan, mint a csiga fényképe lenne. Hát ez a baj! Ez a baj! A gyerek nem a csigát ábrázol.
Érezzük, hogy ez csiga. A gyerek a csigaságot közve. És a kettő között különbség van. A gyerek a fészke, a szátka és a pöttyű, a csigán. Tehát egy meglévő Isten által szerkesztett csodát fedezi föl. És ennek a hármasságnak az összetűtése érdekli. Akkor, amikor a gyereket jó szándékkal arra késztessük,
hogy hasonlítson, mire hasonlít ez gyereken, mire nagypapát térdére, arra, mire. Ha arra késztetjük a gyereket, hogy hasonlóan rajzolja le valamit, mint ahogy azt látni, akkor a felszínre hívjuk fel a figyelmet. Akaratunk ellenére felszínessé tesszük a gyereket. Igen, felszínessé. És görcsöl a gyerek. Görcsöl, görcsöl. A magyar rajzi oktatás, van valami közöm hozzám, évekig tanítottam az iparművészeti főiskolán is, jelenleg is tanítok iparművészeti középiskolába. Én magam grafikát műveltem éveken keresztül. A magyar rajzi nevelés, mit beszélek én, rajzi idomítás a legócskább Európában. A legócskább. A leges legócskább. Semmire való ócskosság. Gyerekkínzás. Az, hogy egy nyolcadikos, egy nyolc éves vagy kilenc éves gyerek már után rajzolni, az nem azért van, mert ő eleve úgy szület. Ő azért van, mert görcsöltetjük, meg olyat kérünk tőle, amire ő nincs hitelesítve. Föl tudom mérni, hiszen Isten azt a képességé vált bennem a grafika, hogy ez a rajz, ez művészi rajz. Ez a művészi rajz. Ez a rajz, amikor a legkevesebb vonallal a legtöbbet közvetít. Nem beszélem túl. Nem magyaráz. És minden vonala szabad, tiszta, görcs nélküli. Ezt tesszük tönkre. Iszony. Tízezével, százezével nézem a gyerekrajzokat, és egyre iszonyat. Egyre iszonyat. Még a 3-4 éves gyerek, 4 éves kislánynak a rajza. Az még ilyen tisztán rajza, és jön a görcs. Jön a görcs, tudom, hogy milyen feladatot kapok. Mert feladatot kap. Feladat. Ne haragudjanak, hogy ilyen szigorú vagyok, de ebben az országban iszonyú gyilkosság volt. Iszonyú gyilkosság. Ebben az országban tudatos genocídium van, nemzetölés. Tudatos nemzetölés. A nemzetet úgy is ölni lehet, hogy 1956 óta több mint 6 millió magzatot gyilkoltunk meg. Mondom, több mint 6 millió. A mohácsi dész óta csatában annyi magyar nem esett el. Mikor kezdünk el gondolkozni? Mert egyszer el kell kezdeni. Amíg nem késő. Ebben az országban, és itt ebben az országban teremtik lehetőséget. És még bégetünk is hozzá, hogy 18 éves lány eldöntheti, hogy egy életre meddő lesz. Ez genocídium, nemzetgyilkolás. De gyereket úgy is meg lehet gyilkolni, hogy a lelkét adom neki, hogy görcsöt adok neki. ahelyett, hogy a szárnyát növelni. A legtöbb sérült gyerek Európában, itt Magyarországon van, és ez tény! A mérlegen, ahol mindenkinek föl kell lépni, el kell ám majd számolni. És ott nincs magyarázkodás. Ott nem lehet mellé beszélni. A nemzetölés folyik olyan módon is, hogy nem messze innen a makó alatt lévő gázmezőt eladták, és nem 17, 8% haszna lesz ebből a nemzetnek. 8%. Ilyen nincs. 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 24-én, Mátyás napon, ország több részéről érkeznek csoportok Makóra. Ott kell lenni, aki mozdulni tud. És azokat a urakat, bár nem hiszem, hogy uraknak lehet őket nevezni, itt is bíróság elé kell állítani. Ők nem politikai bűnözők, közönséges, közbüntényesek. És a pereket el kell indítani. Itt most már tényleg a létünkről van szó. És tudatos, amit tesznek az úgynevezett rajzi nevelés terén is. Ismerem az urakat, akik szolgalelkűnek születnek, akik tehetnek arról, hogy mit írnak elő az óvodai nevelésnél, vagy akár az iskolai rajzi nevelés. Bizonyítható a lélekgyilkos. Mert jó néhány óvoda van, és hála Isten egyre több lesz, ahol ez az idomítás nem folyik, ahol lelkeket nem gyilkolnak. És egyre több olyan iskola lesz, ahol szintén nem gyilkolnak lelkeket. És van egy nemzetközi pályázat, ezek tarolnak, mert a gyerek görcs nélkül tud rajzolni, ha nem görcs. Nem csak az a gond, hogy csak görcsösen tud rajzolni, a gond az, hogy a lelke görcsbe rám. Ez gyilkos. Menjünk tovább. És a pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövetve. Én folytatom ezt majd egy következő alkalommal. Ezt a rajzot még elmesélem, mert ezek bevezetőségek. Én nem túlzok akkor, ha azt mondom, hogy ott, ahol tanítom ezt a témát, ott ez két év, négy fél év, és akkor hetente van két órán és egy óra szeminárium. És akkor a felénél nem vagyok a témán. A gyerekrajz nem csak gyerekrajz, a gyerekrajzban minden benne van. Minden. Ezt a későbbiekben természetesen mutatom majd, hiszen rokonoktól mutatom be a döbbenetes kincset, amit a gyerek a rajzával között. Óvónénik nagy bajba vannak. Freud a pápa, még mindig. Az új freudizmus most divat lett. Freud. Ki volt Freud? Egy testében, lelkében, szellemében beteg ember. Aberrant. A pszichológia egészségedre. Mondta Mici Maszkó. A bagoly. Miért mondtad, hogy egészségedre, hiszen nem tüsszentettem. Csak azt mondtam, hogy pszichológus. Na látod, megint tüsszentettem. ez a pszichológia, annak köze nincs a lélekhez. A freudi pszichológiának köze nincs a lélekhez. Az föltételez egy mechanikus működés, és ráadásul föltételez valamit, ami tudat alatt van. Ami lélek, az pedig a tudat mögött és a tudat fölött létező. Kettő között óriási különbség van. Szóval Freud pápa a nagygyilkos, a nagy lélekgyilkos. Freud pápa kényszerítésére az óvónéniknek kiadják, mindenit kiadják, a pedagógiai intézetek gondoskodnak róla. Ez egy szemüvegtől?
Igen.
Mert én mindenütt leteszem ezt a törből. Szóval a gyerek érettségét vizsgálandó előírják az oldásnak, hogy az a gyerek iskola érett, tessék jól figyelni, aki arányosan le tud rajzolni egy ember alakot, és az ember alakon belül le tudja rajzolni az ember tenyerét. Most itt komoly gondok vannak, majd láttuk az előbb a gyerek rajzolnoló tenyeret, az sugárzás volt, a végén okozott a köpcsökat, tenyérről majd külön szól. Három sugárzója van az embernek, van a tét karja, és van a feje, jó esetben sugárzó. Egy rendezett embernél itt jelenik meg az aura. Csak a rendezett embernél. A gyerek azért rajzol koronát, mert a kisgyerek látja még a fényt. A rendezett ember körül fény van. Ennek körül a kisgyerek. Rendezetlen ember, az akármilyen mémosoljan megy hozzá, a gyerek elfordul tőle és sírva fakad. Nagyon fontos dolog. És ez a sugárzás, ez a tenyérbe is meghal, ezért lehet tenyérrel gyógyítani. Rendezetlen ember nem akar öngyógyítani, mert ez borzasztó károkat tesz a másik. Ha csak fölé teszi a tenyerét, a feje fölé. A gyerek sugárzónak rajzolja a tenyeret, vagy úgy rajzolja, hogy szírom, ilyen a tenyér, vagy úgy rajzolja, hogy szárta. Kettő közötti átmenet is van. Mert van olyan szélmas tenyér, ami között a szárca is megjelenik. Ez döbbenet. A tenyér az egy külön tanulmány. Ahogy a csigánál a csigaság fontos a gyereknek, a tenyérnél a tenyérség fontos. Ovo nénit rákényszerítik arra, hogy a gyerek tudjon tenyeret rajzolni, és Ovo néni nem akar leégni. Mert rossz volt leégni, különösen ebben a világban. Akkor bármikor kirúghatják egy embert az állásra. Ezért leteszi a kisgyerek a kezét, tenyerét, és körbe kell a szépen rajzolni. Ez a kurvításnak, jó hallották, a leghatékonyabb eszköze. A leghatékonyabb. Miért? Azért, mert a gyerek, a kisgyerek, amikor körbe rajzolja a tenyerét, akkor a rajszerszám csiklandozza az ujjainak a lágy részét. Nagyokat csiklandanak, főleg a lányok. És akár százszor is lerajzolja. És egy ideig csak tenyeret akar rajzolni. Ha a fogyasztói társadalmaknak akarunk láza idiótát előállítani, akkor csináljuk ezt a gyerekkel. Borzalom. Ez egyszerűen borzalom. Borzalom, mert rákap a felszínre. De a gyerek ezzel nem elégszik meg. Ez a kislány, aki lerajzolta a kezét, tenyérként minősíti a kezefejét. Minősíti. Tessék megnézni ezt a minősítést. Mi van itt középen? Maga. Miért tudok én áldani a tenyerem? Azért, mert ott van bent az az erőt. Ez a summázat, az a magtermészet, ez a szűztermészet. A tenyeremmel mit tudok csinálni? Tenyeremmel kupán tudok vágni valakit, hogy úgy elfenekelem, mint a dobot. A tenyerem. A tenyer. Tenyerem. Itt vannak a három firka forma közül ezek a sugarak. Ez a kislány apjától kaptam a rajzot, aznap reggel megkapta a fenekelést otthon apjától, ezért ezek a sugarak bizony sötétek. Miért lennének azok sötétek? Hiszen a szigor az ilyen hatást válthat ki, nem feltétlenül a gyerekből. Tessék megnézni, mi van az új hegyeken. Mivel lehet simogatni? Hát tenyérrel nem, ezzel nem lehet simogatni. Simogatni az új bögyjel lehet. Az, amikor az ember szereti a másikat, az a legcsodálatosabb dolog, amikor megsimogatja a másikat. Annál csodálatosabb dolog nincsen, különösen, ha szerelmesek teszik ezt egymásra. Amikor a szerelmes másik menőnek, ma már ezt hangsúlyozni kell, az újabb ügye odaér az ember arcához. Hát ez valami gyönyörű. Az a mennyország, az tényleg a mennyország. Mivel minősíti a gyerek az új bögyöt? Fészekkel. Fészekkel. Ezt nem tanulja a félreértés, nem sem. Ez benne van. És az új, az ugyanúgy tele van. Ugyanúgy tele van erővel. Az az erő áramlik itt, ez a mag természetű, ami adja a simogatásnak az örömet. Amikor az ember hozzáér a másikat. Csecsemő gyereknél sír, keservesen sír, szegény. Van, baja van. És ha anya az új bögyével pészkeli az arcát, akkor eltűnik a könnye szeméből. Minősíti a tenyeret, és ráadásul van még körbeveszi, az a kék. A régiségben azt mondták, hogy ha a kisgyerek elesik, leesik a párul, leesik az asztalról, egész pici még. Éppen pólyázza az anyja, az Mária kötényébe esik. Az a teremtett világ, aminek részei vagyunk. Az a teremtett világ, aminek része a testünk. Az a teremtett világ, amely a fény által működik, az boldog asszony. Az örök anyaságban valósul a fény. Boldogasszonynak a színe pedig ez a kék. Ez a kék. Az én lelkem sugárzó fénye, ami a tenyerem által közvetítődik, az az örök boldogasszonyság védelmében, az örök anyaságban valósul. Gyönyörű. Egyszerűen gyönyörű. Hát minden napon, ha nem ilyen boros ködös idő van, mint ma, boldogasszony kékje a nappali égbolton fölénk borul, és ebben a boldogasszony kékjébe kel föl a nap. Az ő szent fia. Ott sugárszik. És ebben a kékben uralkodik. És ebben a kékben szentülődik. Sugárzó a tenyér, naptermészetű. Idefele jövet, Csaba barátommal beszéltünk arról, hogy mekkora erej van Szent István jobbjának. Szent István napfia. Az ő ünnepe az oroszlán jegyében van. Augusztus 20-án. A király jegyében. Bármikor is készült a magyar szent korona, az Szent Istvánhoz kötődik, mint a krónikás emlékezetben, mint a nagy emlékezetben. És éppen maradt az ő jobb keze, amivel gyógyított. Tudjuk, hogy gyógyított, hiszen tátos király. Szent István jobbjának az ereje 1771-ben Ragúzából hozzák a Szent Jobbot. Nem lehet tudni, hogy hogy került oda. Nyilván a török elől mentek a Szent Jobbok. Először Bécsbe viszik, és Bécsből indul egy menet Budapest. Dörögnek a mozsárájuk végig. Emberek tízezrei vannak az út mellett. Mondom, emberek tízezrei. Köszönjük. 1938-ban, amikor 900 éves halálát ünnepeltük. István emlékeztünk, egész pontosan István halálára. akkor aranyvonaton vitték végig az országba, a Szent Györgyre. Cserkészként ott álltam én is a finek mellett. És ott állt a fél ország. Módvai csángók nagyon szegények. Mi a szegénységet nem ismerjük, hozzájuk képest. De képesek egy évig másra költhető pénzt félretenni, hogy Szent István napján ott legyenek a várba, mikor körbe hordozzák a Szent Jobb. Ez a tényesség, ez a boldogasszony által védett és áldott. És még valami, tessék megfigyelni ezen a rajzon, a gyerek szeret fehérlen is rajzolni. Ahogy a fekete nem szín, színként tanítják, a fekete nem szín, a fekete a színek teljes hiány. A fehér a színek összesség. A fehér abból következően, hogy a színek összessége a teremtő atyának a színe. Régen, amikor kicsi volt a gyerek, Isten tenyerén élt, akkor fehér ruhába öltöztették, mind a két neműt fehér pöndölbe, vagy pendelbe. Nem kendel, hanem lemvászomból készítették a pöndölt, és külön kifehérítették. Pedig ha valakinek nem praktikus, ahogy ma mondjuk, a fehér ruhát adnak tőle kicsiket. A ruha a lélek tőle. Annyira lélek őre, hogy a régiségben urak által levetett ruhát a legszegényebb ember nem vette föl. Apám nem élt, amikor én egyetemre kerültem, elvitték a szovjetek Malinki robotra is, onnan nem jött haza. Szegények voltunk, éjszaka dolgozni kellett, ezt nem panaszként mondom, de elég sokat róger voltam egyetemista társaimmal együtt a nagycsarnokba. Azt nem bírtam, hogy az állomáson vagont rakjunk ki, mert ahhoz gyönge voltam. Nem volt téli kabátom. Egyik barátomnak, pesti barátomnak három téli kabátja is volt, és felajánlotta, hogy odaadjon egyik téli kabátja. Másnap visszavittem neki a téli kabátot. Egyszer fölvettem, és rosszul éreztem benne magam. Régiségben azért nem vettek föl idegen holni, mert nem lehet tudni, milyen sorsot veszek át. A ruha nem csak arra való, hogy az embert megvédje az időjárás viszontagságaitól, a ruha az a szerves része az embernek. A fehér az őrizte azt a fehérséget, ami a Teremtő Atya fehérsége a gyerek lelkébe, aki Isten tenyerénél őrizte, védte. Éppen tartott. És nálunk, amikor valaki megöregedett, akkor nem sötét ruhába járt, hanem hófehér. Galataszegen ma is, nem a főút mellett, hanem beljebb, kicsi falvak, bogárterkén, inakterkén, velemkorú öregember, vagy öregasszonyok fehér ruhában járnak. Nálunk a gyász is hófehér. Mondom, hófehér. A fekete a kereszténységgel kerül ide. Tessék megnézni a régi metszeteket, én zsidó vagyok, meg déli, Balkán. A régi metszeteket egyetlen egy fekete ruhás férfi és asszony nem lehet látni. Egészen a francia forradalomig elő nem fordulnak. Fehér az atyaszín. a legsötétebb éjszakában is az ember szeme hozzászokik a sötéthez. Ez azért van, mert mindig jelenlévő a kozmikus sugárzás. A tudomány így nevezi. Fogalmuk nincs, honnan jön, de van. Ez tartja meg a világ. Mi, akik hiszünk a teremtőbe, úgy gondoljuk, hogy tőle való ez a sugárzás, amely fönntartja életünket, amely a biztonságunkat adja. Az a fényesség, ami tenyerünkbe mutatkozik meg a legteljesebben a fejünk után, az a fényesség, amely az örökösség által védett, ebben a sugárzásban valósul. Minden gyerekkel újra születik a világ. A gyereket próbálom elkurvítani, egy darabig még benne van a belső védekezés, egy darabig még visszatalál, hazatalál, abba a világba, ahol jól érzi magát. És az idő után kifakul a lelke. Megvan. Talán az a legrosszabb halál, amikor az ember lelkébe hal meg. Amikor a teste még jelen van, de nincs, ami átvilágítsa, nincs, ami rendezze, nincs, ami aromítani. Egy darabig még megy a narkotikum, de abból sohasem ennyit nem elég, abból mindig több kellene. Aztán jön a betegség, az őrület, az öngyilkosság. Vagy akár egy nemzetnek a meggyilkosság. Talán annyit elértem, hogy egy picit másképp figyelnek a gyerekrajzokra, a következő alkalommal folytatjuk. Még kérem a következő képet, hogy mutassa, miről lesz szó. Hát erről lesz szó, a Földkeresztről. Ez a legelső forma, Isten pecsétje a világban. A kísérlet a három alapforma után ezzel a formával a Földkereszten indul el fölvedezni a világnak a egységét. És az a csoda, hogy a Földkeresztben a legősi forma, a Földkereszten van a pészek, a keresztbe bent van a szárka, középen, mert a két egyenes szakasz megy, már ott van a pont. Tehát mind a három alapforma összeszűk. Egyetlen iskolába egyetlen szó nem esik róla. Egyetlen szó nem esik. Óvónéniknek ebből következően fogalmuk nincs arról, mi a Földkereszt. Most már a szülőknek sincs fogalmuk. Régen volt, mert nemzedékről nemzedékre öröklődött a Földkereszt varázs. Minden gyerek, ha hagyjuk, ezzel indul el fölfedezni a világot. A három alapformának ezzel a rendjére. Nem csinál száz kísérletet, vagy ez lett, hogy hogyan lehet a fészekből, a szárkámból és a pontból körkel összeformálni, egyszer csak jön. Ki kérdezte meg a gyereket, hogy honnan tudja ezt? Ki kérdezte meg önmagától, hogy honnan veszi? A világ minden táján, minden gyerek rajzolja. Kivétel nélkül. Ráadásul olyan forma kettős, ami egyszerűen szinte lehetetlen, hiszen a körnek semmi közel kereszthez. A kör a befele szűkülő köröknek az ösztönzője, vagy a kifele száguló köröknek. Semmi közel keresztnek hozzá. És ez az első felnőtt által értékelhető forma minden gyerek rajzol. A kör a kereszttel egybeért. Kör kereszt, Isten becsülje. No, következő alkalommal, nem fenyegető sokkal menni, de nem sokára jön. Ugye emlékszem rá március elején, akkor a körkereszttel.